Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a testvéreket, és már is imádkozzunk, ahogy ez az ének hívott bennünket, örvendező szívvel. Mennyei atyánk, olyan jó lenne, ha az egész föld örvendezne neked, ha uralkodhatnál szívtől szívig, országtól országig. De köszönjük azt, hogy több földrészről is, azokról a helyekről, ahol vagyunk mi most, hangzik az örvendező hálaadás. Elhoztad újra ezeket a napokat. Vártuk örömmel, izgalommal, szolgálattevők, hallgatók, és közös reménységünk, hogy a te jó tervedet viszed végbe rajtunk. Hogy ma este, és ezeken az estéken is, tovább világosítod a szívünket és az értelmünket. Így kérjük élő, éltető igédet. Hadd lehessen, amit te eltervezel, az az ajándék, egyen-egyenként és együtt is a miénk. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom, ma este három ige is hangzik hozzánk, ezzel a kettős mondani valóval, hogy a hívő élet természete, és a hívő ember életforrása. Az első igénk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele, harmadik részéből hangzik, a 12-től 15-ig terjedő versekből. Filippi 3, 12-től 15-ig. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. És ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek. A másik ige János evangéliumából, a 15. rész 5. verséből hangzik, jól ismert mondat, Jézus mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. És elolvasom a harmadik igét is, majd visszatérünk az igékre, hogy ne essen ki a figyelmünkből. Pál apostolnak a Galatákhoz írott levele harmadik részéből hangzik a második és az 5. vers. Galata 3, 2 és 5. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján? Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt. Örömmel köszöntöm még egyszer a testvéreket. Isten ajándékaként megadatik nekünk, hogy immár harmadszor is hangozzon három ige hirdetés közöttünk a hívők megújulása címmel. Ircés István és Bódis Miklós testvéreimmel, szolgatársaimmal hiszem, hogy azt adhatjuk tovább, igyekszünk erre, amit Isten hangsúlyossá tesz a szíveinkben.
Ezt hallod?
Nem. Így szóltam szeptemberben arról, hogy a hívő élet ajándék. Hallottuk, hogy Pál apostol mondja, hogy mindent kárnak szemétnek ítélek, a Krisztus ismerete gazdagsága miatt, aki egy óriási kincsre bukkant. Egész életén át így tekintette. És hangzott az üzenet arról, hogy a hívő élet lényege uralomváltás. Nem a magamé, hanem Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Ha őt befogadtam és átvette az életemet, onnantól kezdve elvileg, ó de jó, ha gyakorlatilag is, ő az életem irányítója. És ez is rendkívüli ajándék, hogy a világ mindenség ura adja a tanácsait, vezeti az életemet, és vele járom életem útját. Októberben pedig arról szóltam, hogy a hívő ember nem a világ gondolkodás módja szerint, hanem Isten gondolkodás módja szerint él, ha a helyén van. Az igénk ez volt, ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ma pedig a hívő élet természetéről, zárójelben mondom, természetesen csak valamit, de fontosat szeretnék továbbadni, majd pedig a hívő ember életforrásáról szeretném hirdetni az igét. Hadd kezdjem, testvérek, egy vallomással. Amikor 2 hónappal ezelőtt hozzákezdtünk a sorozatnak, sokakkal együtt nekem is az volt a véleményem, hogy mi hívők alszunk, nem növekszünk, még csak igazán nem is stagnálunk a hitben. De Isten ez alatt a 2 hónap alatt nyitogatta a szememet. És igaz, hogy csak nagyon kis körben, de megmutatta, hogy ő ma is viszi előre a gyermekei életét, ha ők erre törekednek és együtt munkálkodnak vele. Igaz, hogy a megtérések mindig látványosabbak, mint a hívő élet mindennapjai. Évekkel ezelőtt a Tahi Református üdülőben lelkészi csendes hetünkre meghívtam Fótról a fiatal házasok közül, illetve a baba-mama kör édesanyái közül bizonyságtevőket, hiszen ébredés volt közöttük, és én, mint nyugdíjas lelkipásztor, visszakerültem ide Fótra. Annak idején sokan tudják, hogy 20 évet itt töltöttem, itt töltöttünk szolgálatban, majdnem 20 évet Budapesten a Fasorban, és hát hívtam a fiatal asszonyokat. Az volt a reménységem, hogy a régi hittanosok, konfirmandusok közül is lesznek közöttük. Kiderült, hogy a 8 bizonyságtevő között egyetlen egy volt, aki az én időmben itt élt Fóton, illetve gyülekezetben nőtt föl. A 7 vagy másonnan érkezett, vagy egyáltalán nem volt kapcsolata a gyülekezettel. Nagyon üdítő volt hallani, hogy hogy találtak Jézusra, illetve Jézus hogy találta meg őket. Én örültem, hogy egy van azért a régiek közül is, és ott volt bennem annak a reménysége, hogy a bizonyság tételében hangzik, hogy annak idején ő mennyire közel került Jézushoz. És képzeljétek el, hogy az Ági megszólalt, és azt mondta, hogy Tamás bácsi, ne tessék haragudni, de én a hittan órákról és a konfirmáció óráról csak a Jeruzsálem Jerikó játékot hoztam magammal, vagy jegyeztem meg, semmi másra nem emlékszem. Hát hirtelen jött a vallomása, de mondtam neki, hogy nem baj, Ágikám, a lényeg az, hogy Jézus később megtalált, és most itt vagy, és bizonyságot tehetsz róla, hogy az övé vagy, sőt, ott állt mellette a férje is, aki Budapestről abszolút hit nélkül felnövekedve érkezett a családjukba, és azt mondta, hogy anyósom, csendes, hívő, szolgáló élete keltette föl a vágyat bennem, hogy én is keressem Jézust, és én is az övé vagyok. Na, ez látványos bizonyságtétel csokor volt. Amiért elmondtam, a mostani figyelmemet is, mivel közvetlenül érint Fót, a fóti gyülekezet 2 különös mozzanata irányította arra, hogy Isten ma is munkálkodik a gyermekeiben, még akkor is, hogyha rendkívüli dolgok nem történnek. Az egyik, hogy megjelenik az örömhír újságuk bizonyságtételekkel, és a most megjelenő újságban is olvastam többek bizonyságtételét, akiket ismertem is még gyermekkorukból, és ősszel a gyülekezet csendes hétre ment Berekfürdőre, és ott a reggeli áhítat keretében bizonyságtételek hangoztak el. És azt a csokrot is végighallgattuk, és úgy megfogott bennünket párommal együtt, hogy az Úr élő munkáját érzékeljük. És miközben tudom, hogy sokan a hívők közül visszamentek a világba, vagy kétfelé sántikálnak, és közben megállapítják azt is, hogy nem működik a hívő élet, és nincs is különösebb örömünk benne, én ma mégis azokhoz szeretnék szólni, akik küzdik a hívő minden napjaikat, vágynak arra, hogy odaadom, átadottabb hívő életük legyen. Ezt a sorozatot is azért hallgatják, mert szeretik Jézust, és szeretnék még hűségesebben követni őt. Azokat pedig bátorítani szeretném, azzal is, hogy a hívő élet természetéről, azzal is, hogy a hívő élet egyetlen életforrásáról szólok. Induljunk onnan, hogy a normális hívő élet nem tökéletes élet. A múltkori szolgálatomban említettem azt a régóta hívő testvérünket, aki kicsit zavartan, de őszintén elmondta nekem, hogy higgye el, hogy sokat küzdök az óemberemmel, de még végleg nem sikerült legyőznöm. És akkor is mondtam, hogy megnyugtattam, drága testvére, haláláig sem fogja végleg legyőzni. Majd akkor legyőzetik. Jézus ugyan legyőzte a kereszten a mi óemberünket, ugye ismerjük az igét, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ugye ez az ige, és ennek a folytatása, az összefoglaló igéje ennek a 3x3-as sorozatnak is. De ugyanaz a Pál, aki ezt kimondta, a Filippi 3-ban, ahogy olvastam, a 12. verstől azt mondja, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már Károli szerint tökéletes volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, nem gondolom, hogy elértem volna, és itt leírja, hogy mit cselekszik, ami hátam mögött, ami előtte van, és célegyenest fut Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Azt mondja, hogy akik tehát tökéletesek vagyunk, újra használja a szót, az új fordításban is, a régiben is, a Károliban is, így gondolkozzunk. Hát az apostol arról beszél, hogy úton van, és arról beszél, hogy még nem ért a célba, és itt két görög szót hadd emeljek ki, nem okoskodásért, hanem hogy jobban értsük, amiről az ige beszél nekünk. Az egyik az, hogy telejosz a tökéletesnek, vagy a célhoz értre használt szó, a szótárban így van, hogy a végére ér valaminek, befejezett, teljes, tökéletes, végérvényes. Tehát amit így mond, hogy nem mintha már beteljesedett volna, és célhoz értem volna, tökéletes volnék, ugye a Károli szerint, de igyekszem, na ez a másik szó, nagyon fontos megjegyeznünk, ez a diókóige, amelyik azt a mozzanatot fejezi ki, amikor a vadász nyomra talál, és azon a nyomon megy, teljes odaadással beveti magát, űzőbe veszi a vadat. No, ez a helyzet, amit Pál apostol mond, hogy nem vagyok tökéletes, nem vagyok a célnál, de teljes szívvel ráálltam a nyomra, és az a vágyam, hogy megragadjam, amiért megragadott engem, az én Uram a Krisztus. A bátorítás így szól azokhoz, akik Pálhoz hasonlóan a maguk hívő életében így szeretnének nyomon lenni, miközben érzik, hogy nagyon sok minden töredékes az életükben. Ahogy szoktam mondani, hogy ütött-kopott hívők vagyunk. Valaki azt mondta, hogy Vég Tamás így beszélt, hogy szedett-vedett hívők vagyunk. Mondom, ezt sosem mondtam. Hanem azt, hogy ütött-kopott hívők vagyunk, nem tökéletesek, de ráálltunk a nyomvonalra. És szeretnénk egész szívünkkel megragadni és követni Jézust. Azokhoz, akik így állnak a hitükben, hangzik a bátorítás, az óembered, testvérem, mint halálig nem változik, egy hajszálnyit sem. Ez aztán nem bátorítás, hanem elszomorító, mondanák egyesek. Nem így van, mert ez segít abban téged, ha ezt nagyon komolyan veszed, hogy ne erőlködj, hanem még inkább ragaszkodj Jézushoz, és húzódj közelebb hozzá, mert a hívő élet titka Jézus. Tudod, bátorítson bennünket, hogy a legnagyobbak is külső-belső harcokban éltek.
Tamás bátyám, a mikrofon némítást kérlek vedd ki.
Igen.
Köszönöm.
Pál kimondja a Róma 7-ben. Ó, én nyomorult ember! Ugye, ismerős. És mégis arról beszél a korintusiaknak, hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusba. De ha közelebb jövünk az időben, Spurgeon, a nagy igehirdető, azt mondta egyszer, hogy ha tudnám, hogy tökéletes gyülekezet van valahol, elmennék a világ végéig is, hogy megtaláljam, és beléphessek abba. De amikor én belépnék oda, az a gyülekezet már nem lenne tökéletes. De jó az őszinte vallomás. És ha folytatjuk, akkor azt is elmondhatom, hogy az Isten ígéreteinek a tárháza. Itt van a kezemben a szép kis könyv, amit nagyon sokan forgattok, de lehet, hogy a bevezetőjét nem figyeltétek eléggé. Arra gondolnánk, hogy nyugodt körülmények között, nagy békességgel, tele igékkel a szívében írta meg Spurgeon. Hallgassatok csak néhány szót a bevezetőből. Amikor elkezdtem ezeket a mindennapi jegyzeteket írni, ellentmondások, viták hullámai között vergődtem. Azóta mély vízbe dobva kell úsznom. De ha Isten keze nem tartana, bizony megfulladnék. Sokféle próbatételben volt részem. A súlyos testi szenvedést követte a lelki levertség. És mindez járult a gyász szomorúsága, mert elvesztettem azt, aki az emberek között a legdrágább volt számomra. A hullámok folyamatosan támadtak egyik a másik után. Mindezt nem azért írom, hogy részvétet ébresszek, csupán, hogy megértessem az olvasóval. Nem szárazföldi tengerész vagyok, aki csak hírből ismeri a vizet. Sokszor átkeltem olyan óceánokon, idézőjelben, amelyek egyáltalában nem voltak csendesek. Ismerem a hullámok csapkodását és a szél süvöltését. És ha még közelebb jövünk, Bonhoeffer, a német lelki pásztor, akit ugyan nem volt zsidó, de elhurcoltak a koncentrációs táborba, mert fölemelte a szavát a zsidó üldözés ellen. Ott, a börtönben írt verset, és azt a börtönversét is hagyjátok, ha most sok is az olvasás, de többet nem fogok, csak az igét. Ki vagyok? Ki vagyok? Sokszor azt mondják, úgy lépek ki cellám küszöbén, oldottan, s derűs erővel, mint vár úr palotája kapuján. Ki vagyok? Sokszor azt mondják, úgy szólok börtönöm őreivel, szabadon, tiszta kedvel, mintha én parancsolhatnék neki. Ki vagyok? Még azt is mondják, úgy állom a bal sors napjait, nyugodt mosollyal, büszkén, mint az, ki győzelemhez szokott. Az vagyok-e valóban, aminek mások mondanak? Vagy csupán az, akinek magam ismerem, nyugtalan, vágytól gyötört, beteg madár kalitban, légszomjjal küzdő, mintha torkon folytogatnák, szint virágokat, madárdalt éhező, jó szóra ember közelre szomjas, önkénytől, sárba tiprástól, haraggal remegő, nagy történések várásától zaklatott, végtelen messze tűnt barátaimért ájultan szorongó, imára, gondolatra, tetre, béna, erőtlen és végbúcsúra kész. Ki vagyok? Ez vagy amaz? Ma ez, s holnap más? Vagy mindkettő együtt, képmutató az emberek előtt, s önmagam szemében megvetendő, szánalmas, nyavajgó? Ki vagyok? Magányom kérdése gúnyolódik velem. Legyek akárki, te ismersz. A tied vagyok, Istenem. Mindnyájan átéljük ezt a kettősséget. Elesett állapotunkat, de a csodát is, a tied vagyok, Istenem. De azt is megtapasztaljuk, hogyha Jézussal járunk, úton vagyunk, vándorok vagyunk, visz tovább a cél felé. Azt mondtam, hogy egy jottányit sem változik az ó emberünk, valóban így van, de ha Jézusban vagyunk, akkor gyengül, akkor azért át lehet élni, amit egy régebben élt, ma már nem élő lelkész költőről hallottam, hogy igen indulatos természetű ember volt, és egy idegen közösségben, illetve testvérek között szolgált, csak nem ismerték őt, és a szeretett vendégség közben valakivel összetűztek. És olyan indulat tört ki rajta, hogy a háta mögött azt mondták egymásnak az emberek, ez hívő ember, így viselkedni. És ott állt a felesége mellettük. És tudjátok, mit mondott nekik? Ismertétek volna azelőtt. Értitek? Az Úrban az ó ember is kordában tartható, és van növekedés, de átüt rajtunk a régi. Így fogalmaztam, hogy a fajta jelleg, testvérem, ugye ismered a körülötted élők fajta jellegét, hogy ne ismernéd. És sokszor házas párok azért is nehezen hordozzák egymást, mert megismerték a másikat, és a másik ó embere az agyukra megy, és sokszor hívő házas párok botránkoztatnak azzal, hogy közösségben szépen, megjátszva magukat, állítatosan beszélnek egymással is. De aki ismeri a házon belüli életüket, hogy amikor belépnek az ajtó, mint elvágták volna, pedig éppen abban dicsőülne meg az Úr, hogy az az ige beteljesedne, amit így olvasunk az Efézusi levélben, hogy szenvedjétek el egymást szeretetben. Viseljétek el egymást szeretetben. Egyszer ezt én egy esküvőn hallottam alapigeként. Hát el tudjátok képzelni, hogy esküvői örömben, meg szeretetben, szerelemben kapni egy ilyen igét, hogy viseljétek el egymást szeretetben. szépen, de pontosan arról van szó, hogy általában ahhoz megyünk hozzá, vagy azt vesszük feleségül, akivel úgy gondoljuk, hogy a leginkább áldásosan tudjuk eltölteni az életet. Azt valljuk sokan, hogy Istentől kaptuk a párunkat, kölcsönösen. Igen ám, csak a bantu négert könnyebb sokszor elviselni, mert az óembere nincs itt. De az enyém itt van, vagy a páromé, vagy a tiéd, vagy a párodé, és akik közel vannak, most nem csak házas párokra gondolok, hanem hát például két testvér együtt él, két hívő testvér, és ki nem állhatják egymást. Belekarolnak egymásba, mennek a bibliaórára, meg ima közösségbe, otthon pedig beáll egy hadi állap. Mert látják a másik ó emberét, amit hogy ne látnának. Na de a titok éppen abban van, hogy én ne a másikét figyeljem, hanem a sajátommal húzódjak még közelebb Jézushoz. Másként nem lehet győzni, és én azt is megértettem, egyre jobban értem, hogy Jézus nem fejezte be a kereszten a szenvedését. Ő utána feltámadott, mennybe ment, és azóta is folytatódik a gyötrelme és a küzdelme a mennyben is, hogy téged meg engem elsegítsön a célig. Ugye, hogyha belegondolsz, hogy mennyit kell veled, velem és a többi hívővel dolgoznia, mennyi türelem, mennyi újrakezdés, mennyi reménység, hogy lesz belőlünk valami, hogy ki fog bontakozni és célba fog érni az életünk. Testvéreim, nem is akarom én ragozni tovább ezt a kérdést, csak nagyon sok energiánk elmegy, hogy kesergünk az ó emberünk állapotán. Ne adjuk meg a sátánnak ezt a nagy ajándékot, hanem húzódjunk nagyon közel, így, ahogy vagyunk, akik vagyunk, Jézushoz. Alázatban is tart ez bennünket, hogy tudjuk, hogy mint halálig velünk fog élni. Az a győzelem, a Golgotán győzelem volt, de nem azt jelenti, hogy az én óemberem hajlandó a halálba menni. Én újra meg újra beleegyezem, hogy ott a helye, a kereszten. De a nagy ajándék az, hogy szabadítás szerzett Jézus nekünk, olyan szabadítást, hogy nem az ó emberemmel kell együtt élnem, hanem célegyenest igyekszem, nem csavargó ez az ember, hanem vándor, célra törő, vándordiókó, üzőbe veszem, haladok, Vándor Gyula testvérünk, sok szép igaz éneket szerzett. Az egyik ilyen, hogy két világban élek itt a földön, kifejezi pontosan, amiről beszéltem az eddigiekben. Egyébként róla hadd mondjak annyit, ha már lehetőség van bizonyságot tenni, hogy olyan hívő gyermeke volt az Úrnak, aki nagyon alázatosan és nagyon Jézust helyezve előre, hozzáragaszkodva élt 65 és 70 között teológusként a Kispest Rózsatériek fiú hetein, meg az ifjúsági körben. Ő volt a vezető. Újra meg újra mondta, hogy kaptam egy éneket. Mi azt hittük, hogy valaki adott neki. Hát valaki adott. Nem tudtuk, hogy ő maga szerezte ezt is, és a többi éneket. És még ha már róla szólok, annyit hadd, hogy tudja kell, hogy ő Mihna Gyula volt, csak olyan foglalkozásban, ahol sokszor kellett telefonálni, és telefonon bemutatkozni, és mindig kérdezgették, vagy betűzni kellett a nevét, és magyarosított. És azt mondta, hogy de hiszen én vándor vagyok, aki a menny felé megyek, hát megváltoztatta a nevét, és Vándor Gyula. De most megállok, és hallgassuk meg azt az éneket, hogy két világba élek itt a föld. Köszönjük szépen! Fogadjuk el, testvéreim, hogy amíg a Földön élünk, ez a normális állapota a hívő embernek is. Engem megütött, amikor először hallottam, hogy új szívet adj, Uram, én nekem nem ez ütött meg, hanem ahogy ez befejeződik. Én is tudom, bűntelen leszek, majd nálad odafenn, a mennyben odafenn. Hát azt mondtam, hogy itt kellene büntelennek lennem, csak hogy itt nem leszek, csak ez ne mentsen föl. Mert az apostol ezt mondja, hogy akik tökéletesek vagyunk, azok így gondolkozzunk, a diókó értelmében gondolkozzunk, azok úton legyünk, azok vegyük üzőbe, újra meg újra fölkelve, Induljunk tovább. Ennyit a hívő életünk természetéről. Most pedig a hívő életünk életforrására figyeljük. Tudjuk jól, hogy a forrás nem bennünk van. Mégis hányszor próbálkozunk saját üzemanyaggal hívő életet élni? A János 15:5-ben Jézus ugye milyen világosan mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Semmit. Egy másik énekben, ezt énekeljük lelki énekben, hogy nincsen bennem semmi szentség, csak a Jézus szent neve. Amennyi ő belőle van. Próbálj meg az autóddal üzemanyag nélkül elindulni, utoljárni, nem fog menni. A hívő ember mennyei üzemanyaggal működik. Pál így vallja ezt, ugyancsak a Filippi levélben, hogy a mi országunk mennyekben van, hallottuk ugye Bódis Miklós testvérünktől is már, meg olvastuk sokszor, onnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, és mondja, aki el fogja változtatni a halandó testünket, hasonlóvá az ő dicsőséges testéhez, mert ezt megteheti, hát hogy ne tehetné. De ezzel kifejezi Pál, hogy onnan veszem az üzemanyagot. Én a mennyből élek. A leggyakorlatibb ember volt azok között, akik között hajóztak például, mikor Rómába mentek, akik ismeritek a Bibliából. A mennyei forrásból élt, és ezért járhatott két lábbal a földön. Addig is hittel Jézus Krisztuson át kapjuk az üzemanyagot, amíg majd megérkezünk. Szeretnénk biztosítani magunkat. Tartalékolni nem megy, testvéreim. Azt hiszem, mindnyájatoknak tapasztalata az, azt mindenki tudja, hogyha kihúzom a konnektor dugót, akkor kialszik a villanyégő. Ugyanígy van a hívő életünkkel is, mégis megpróbáljuk, pedig aki én bennem marad, mondja Jézus. És azt mondja, hogy nálam nélkül semmit. Amit tesztek, azt át lehet egy nullával húzni. A lelki életre mennyire nézve, én bennem, az Úrban, hogy az apostol vallja, hogy mindenre van erőm. Hát itt nem hagyja abba. A Krisztusi Jézusban, aki engem megerősít. Úgy szerettem a Tesszalonikai levélben, a második részben olvassuk, hogy az új gyülekezetnek mondja, írja Pál, hogy ti követői lettetek az Isten gyülekezeteinek, akik Judeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek. Két hely meghatározás. Judeában, Krisztus Jézusban. Most is, testvéreim, az egyik hely meghatároz, ha te az Úré vagy, az érvényes minnyájunkra, akik az övéi vagyunk, hogy a Krisztus Jézusban, az Úrban. De a másik, hogy Judeában, Párizsban, Erdélyben, Felvidéken, Magyar faluban, vagy városban, Észak-Írországban, mondhatom más földrészekre is, mindegy, most kiki gondolja el, hogy érvényes-e rá a két hely meghatározás. Az egyik, ami sok mindenben meghatározza az életet. Mert ahol élünk, az ottani körülmények nagyon rányomják a bélyegüket a mindennapjainkra. De a döntő, hogy a Krisztus Jézusban Ez a világ megőrül az önmegváltás kísérleteiben. Mint ahogy Münchhausen báró a mesében, ugye a hajánál fogva kihúzta magát és a lovát is a mocsárból. Hát ez mese. És mégis a vallások, a buddhizmus, a hinduizmus, az iszlám, és sorolhatjuk a többit is, az ezoterikus próbálkozásuk, ahogy a reikivel, ahogy a jogával, az autogén tréninggel, az agykontrollal megcsapolni a világerőket, tehát valahogy magunkból hozni ki az üzemanyagot. Ez nem megy. Emberi jó szándékkal sem megy. Van forrás, de nem önmegváltás, hanem a megváltás útján. Objektív valóság, Jézus, az élet forrása, bárki rátalál, élhet belőle. Figyeljük csak a harmadik igénket, a Galata levélből. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt? Sokáig nem egészen értettem, hogy Pál itt olyan éles a galatákkal. Hát ha valaki már Jézusé lett, és szeretné fölvenni azokat a zsidó szokásokat, hát betéltesse körül magát, vagy egyik-másik gyakorlatában, hát a lényeg úgyis az, hogy Jézusé, de... Halljátok, hogy kiélezi? Szeretném tudni, hogy az üzemanyagot vajon a törvény cselekedetei megtartása által abban bízva, abban gyakorolva magatokat kaptátok-e? Vagy pedig a hit igéjének a hallása által. Értitek? A hit hallásból van, a hallás Isten igéje által, és az igéből születik a hit, a vezeték, amelyik a mennyei forrásig ér. És tudjátok, ha nem botránkoztató lenne, akkor azt mondanám, hogy az üzemanyag a Szentlélek. Tehát ő is az atyával, fiúval egyenlő Isten, valaki így mondta, hogy Isten, amikor dolgozik. De itt is azt mondja Pál, vajon a törvény cselekedetei által adta-e nektek a Szent Lelket, az Úr, vagy pedig a hit igéi által. És ezért olyan éles a szava. Semmi, amit mi cselekszünk, nem jár. Tehát nagyon kevés helyen találjuk ezt a szót, hogy vajon a hit igéi által, vagy a ti cselekteitek, törvény cselekedete által adta nektek, ez az adta nektek, ez az apihorégány szó. Csodálatos, ahogy a görögben. Azért hozom elétek, hogy még jobban lássuk, hogy micsoda ajándék tankolni a mennyei forrásból és a Szentlélek erejével élni. Három esetben használták ezt a kifejezést a görögök a profán görög világban. Az egyik, amikor házassági szerződést kötöttek, és ott a férj aláírt egy kötelezményt, hogy kötelezi magát, hogy mindazzal ellátja a feleségét, amire szüksége van, hogy ő a feleség és az anyai teendőit el tudja látni. Ez volt az egyik. A másik, amikor a görög világban az énekkar tagjainak, vagy a előadási tagoknak év elején a mecénás odaadta pénzben, élelemben, ruhában, egyébben, amire szükségük van mindahhoz, hogy ők azt az évet végig tudják vinni, végig szolgálják, akkor mondták, hogy epihorégia történik, és a harmadik, amikor a hadsereget készítették föl, mégpedig úgy, hogy akár kiképzésbelileg, akár fölszerelésbelileg úgy látták el, hogy a győzelem reményével vehették föl a harcot. Most, ha ezt lefordítjuk a mi hitvilágunkra, a Szentlélekre alkalmazza Isten igéje ezt a kifejezést, hogy mindazzal, amire szükséged van, hogy ellásd a mindennapi feladataidat, mindazzal, ami kell ahhoz, hogy megvívd a hitharcát, ellát téged az Isten, tehát abból a forrásból, amit ajándékul ad, az a te életedet mindazzal felszereli, amire szükséged van. És éppen ezért értsük jól, hogy ne erőlködjünk a magunk cselekedeteivel. Húzódjunk Jézushoz. Mihelyt tőle eltávolodunk, elvesztettük a forrásunkat. Mikor én készültem a szolgálatra, valamelyik reggel azt mondtam, hogy most pedig tankolok akkor a mai napra, és vettem az igét. Gondoljátok csak meg, ha egy csendes héten részt veszünk, vagy egy evangelizációs sorozaton, vagy akár csak egy ige hirdetés, úgy igazán elérje a szívünket, mint akik tankoltak, mint akik más helyzetben tudják fogadni, megharcolni az előttük lévő harcokat. Nem csak a megtérésünk titka Jézus, hanem a hitben járó életünknek a titka is. Ő. Nélküle maradunk magunk, a hívő múltunkkal, élményeinkkel együtt, de vele vándorolhatunk a célig, még akkor is, hogyha már jó. Tehát nagyon kevés helyen találjuk ezt a szót, hogy vajon a hit igéi által, vagy a ti cselekedeteitek, törvény cselekedete által adta nektek, ez az adta nektek, ez az epihorégiai szó. Csodálatos, ahogy a görögben. Azért hozom elétek, hogy még jobban lássuk, hogy micsoda ajándék tankolni a mennyei forrásból és a Szentlélek erejével élni. Három esetben használták ezt a kifejezést a görögök a profán görög világban. Az egyik, amikor házassági szerződést kötöttek, és ott a férj aláírt egy kötelezményt, hogy kötelezi magát, hogy mindazzal ellátja a feleségét, amire szüksége van, hogy ő a feleség és az anyai teendőit el tudja látni. Ez volt az egyik. A másik, amikor a görög világban az énekkar tagjainak, vagy a előadási tagoknak év elején a mecénás odaadta kapta pénzben, élelemben, ruhában, egyébben, amire szükségük van mindahhoz, hogy ők azt az évet végig tudják vinni, végig szolgálják, akkor mondták, hogy epihorégia történik, és a harmadik, amikor a hadsereget készítették föl, mégpedig úgy, hogy akár kiképzésbelileg, akár felszerelésbelileg úgy látták el, hogy a győzelem reményével vehették föl a harcot. Most, ha ezt lefordítjuk a mi hitvilágunkra, a Szentlélekre alkalmazza Isten igéje ezt a kifejezést, hogy mindazzal, amire szükséged van, hogy ellásd a mindennapi feladataidat, mindazzal, ami kell ahhoz, hogy megvívd a hitharcát, ellát téged az Isten, tehát abból a forrásból, amit ajándékul ad, az a te életedet mindazzal felszereli, amire szükséged van. És éppen ezért értsük jól, hogy ne erőlködjünk a magunk cselekedeteivel, húzódjunk Jézushoz, mihelyt tőle eltávolodunk, elvesztettük a forrásunkat. Mikor én készültem a szolgálatra, valamelyik reggel azt mondtam, hogy most pedig tankolok akkor a mai napra, és vettem az igét. Gondoljátok csak meg, ha egy csendes héten részt veszünk, vagy egy evangelizációs sorozaton, vagy akár csak egy ige hirdetés, hogy igazán elérje a szívünket, mint akik tankoltak, mint akik más helyzetben tudják fogadni, megharcolni az előttük lévő harcokat. Nem csak a megtérésünk titka Jézus, hanem a hitben járó életünknek a titka is ő. Nélküle maradunk magunk a hívő múltunkkal, élményeinkkel együtt, de vele vándorolhatunk a célig, még akkor is, hogyha már ott tartunk, mint egyik 90 feletti hívő idős bátyám, aki nagyon megöregedve a napokban úgy telefonált, hogy Tamáskám, már nem is tudom, hol vagyok, de azért még imádkozom értetek. Én azt válaszoltam, kedves bátyám, az Isten tenyerén vagy, ő tudja, mit tegyem veled. Egészen a célig visz, hazavisz. Az ő országában. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk, testvére. Azokért te jöttél, hogy kiemelj bennünket. És ha az óemberünk kísér is, újra meg újra fölbuktat, de te benned győzni tudunk. Sokkal erősebb vagy nála, és minden ellenségnél, a sátán hatalmánál. Köszönjük, hogy arra is tanítasz, hogy nem működik a hívő élet tartalékolásból, csak úgy, ha benned elrejtőzünk, és újra meg újra vissza megyünk hozzád, és veled éljük ezt az életet. Köszönjük a te igéidet, és hogy igéid által olyan sokszor helyeztél bennünket vételi helyzetbe, hogy közben kaptuk a Szentlélek éppen nekünk szükséges ajándékát. Így csendesedünk meg ma este is. Hálát adva neked, hogy nem csak azt az idős bátyánkat viszed a célig, hanem bennünket is, akik te hozzád ragaszkodunk, vágyunk, és köszönjük, hogy nem az az igazi, hogy mi fogjuk a te kezedet, hanem hogy te fogod a mi kezünket. Ámen. Mondja együtt az úttól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Thank you.
növekedjetek a kegyelemben, és a mi megtartó Jézus Krisztusunk megismerésében. Övé legyen a dicsőség most és örökön örökké. Amen. Isten velünk, testvérek.